Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. A magyarországi szolgáltatók 2025-ben a Nemzeti Média és Hírközlési Hatósággal együttműködésben jelentős lépéseket tettek a vezetékes hívószámok hamisítása ellen. Idén nyártól pedig már a mobil számokkal is nehezebb lesz visszaélni, mondta Ádám Szilveszter, a hatóság hírközlés felügyeleti igazgatóságának igazgatóhelyettese. Szabó Gergő interjúja.
Bár sokan tapasztalhatták a kedves hallgatók közül is, vannak olyan rosszindulatú hívók, mondjuk nyugodtan, hogy csalók, akik telefonon keresnek meg embereket, és ugye mindenféle módon megpróbálják őket rábírni arra, hogy vagy pénzt küldjenek nekik, vagy pedig hozzáférést szerezzenek az illetőknek mondjuk a bankszámlájához, és annak az érdekében, hogy nehezebb legyen őket visszakövetni, megváltoztatják adott esetben azt a számot, amit a hívott lát a készülékén, vagy egy teljesen véletlenszerűen kiválasztott számra, vagy sajnos olyan is előfordult, hogy valamilyen jobban ismert számra, mondjuk egy call centernek a hívószámára, és akkor utána úgy mutatkoznak be, ugye, hogy mondjuk az XY bankból keressük az illetőt, és sürgősen csinálnia kell valamit. Mind a kettő rossz természetesen, mert hogyha egy jól ismert számot hamisítanak oda, akkor lehet, hogy jobban elhiszi a hívott, hogy tényleg a bankból keresik mondjuk. Ha meg egy véletlenszerűen kiválasztott számot, akkor hát sajnos ugye lehetséges, hogy a felháborodott potenciális áldozatok majd az illetőt fogják visszahívogatni, és őt fogják számon kérni a csalás miatt, pedig neki nincsen az egészhez semmi köze. Tehát a cél az az volt egyértelműen, hogy olyan intézkedéseket vezessünk be, aminek a révén a magyarországi hívószámoknak a kijelzésében azért meg lehet bízni továbbra is, tehát hogyha megjelenik egy szám, akkor az tényleg az, aki telefonál.
Mi áll ennek a hátterében, hogyan lehet ezt biztosítani?
Hát ehhez ugye szükség van arra, hogy a telefonszolgáltatók együttműködjenek egymással, tehát a mobilszámok annyiból nehezebb esetek, hogy ott előfordulhat az, hogy az előfizetők azok nem kizárólag a saját hálózatukban vannak. Addig, amíg ugye belföldön van valaki, addig ez így van, de hogyha külföldre utazik, akkor valóban előfordulhat az is, hogy teljesen más hálózatból, külföldről érkezik be hívás, és ekkor ugye annak a szolgáltatónak, akinek a nemzetközi irányból fogadja ezt a hívást, annak meg kell róla győződnie, hogy az az előfizető, akinek a száma megjelent a hívószám kijelzésben, az valóban külföldön van abban az időpontban, mert ha nem, akkor ez bizony könnyen lehet, hogy egy csaló, aki csak próbálkozik azzal, hogy meghamisítja a hívószámot. Viszont ha tényleg külföldön van, akkor ugye természetesen ezt a hívást ezt át kell engedni. Úgyhogy ehhez a szolgáltatóknak egymás között egyeztetniük kellett, hogy hogyan fogják ezt az információt kicserélni, és utána pedig meg is kell valósítaniuk ehhez a szükséges műszaki fejlesztéseket.
Ádám Szilvesztert a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság hírközlés felügyeleti igazgatóságának igazgatóhelyettesét hallották. Paragrafus. Tavaly minden eddiginél több, összesen 4671 figyelmeztetést regisztrálta az uniós termékbiztonsági riasztási rendszer. Ezzel Magyarország a 6. helyet szerezte meg az európai országok között, mondta Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szóvivője, Szabó Gergő interjúja.
Ez az úgynevezett Safety Gate rendszer, ez az Európai Unió által működtetett gyors riasztási rendszer, amely kifejezetten a nem élelmiszer jellegű veszélyes termékekről szóló információk gyors megosztását teszi lehetővé a tagállamok piacfelügyeleti hatóságai között. Ennek a lényege tehát, hogy ha valamely tagállam egy veszélyes terméket talál, azt felteszi ebbe az uniós riasztási rendszerbe, és az összes többi tagállam piacfelügyeleti hatósága is ezt látja, és megfelelően intézkedni tud. 2025-ben összesen 4671 ilyen figyelmeztetést regisztráltak ebbe a rendszerbe. Ez minden eddiginél több egyébként, és ebből csak a magyar hatóságok 317 veszélyes termékkel vették ki a részüket, és ezzel pedig Magyarország a 6. helyet szerezte meg ebbe az uniós listába, és többek között olyan tagállamokat megelőzve, mint Lengyelország, Ausztria vagy éppen Románia.
2025-ben leginkább milyen riasztások, milyen termékekkel kapcsolatban érkeztek, és ezek milyen veszélyt jelenthetnek a fogyasztókra?
A riasztások megosztása nagyjából hasonló, mind Magyarországon, mind az Európai Unió többi tagállamában. 51% százalékuk a kozmetikumokra vonatkozott. Ennek pedig oka, hogy 2022-től tiltott az úgynevezett BMHC-a jelenléte a kozmetikumokba, ez ugyanis bőr irritációt okozhatja és károsíthatja a reproduktív rendszert. De ezt követően a díszvilágítási füzérek szerepeltek nagy számban, tehát a karácsonyi égők, a karácsonyfa izzók 22%-ban, ezek áramütés és égési kockázatot jelentenek. És végül, de nem utolsó sorban, a harmadik helyen a játékok szerepelnek 14%-kal, könnyen leváló alkatrészek, száras plüssjátékok esetén a száras töltőanyaghoz való könnyű hozzáférés okozhat olyan kockázatokat, mint akár fulladásveszély vagy életveszély.
Magyarország a hatodik helyet szerezte meg az európai országok között ebben a riasztásos rendszerben. A magyar hatóságok vagy a magyar fogyasztók sok visszajelzést adnak, vagy nálunk sok ilyen termék jelenik meg. Hogyan lehet ezt értékelni?
Többféleképpen is értékelhetjük. Azt tudni kell, hogy Magyarország évek óta a lista első 6 helyén szerepel, általában az 5.-6. helyen szoktunk szerepelni. Ennek pedig két oka van. Egyrészt, a piacfelügyeleti hatóságok Magyarországon nagyon aktívak. Látunk olyan tagállamokat, ahol kevésbé aktívak és néhány bejelentéssel szerepelnek csak. A másrészt, hogy rengeteg termék érkezik az Európai Unió területébe a vámon keresztül és a magyar vámhatáron keresztül is. És a vámhatáron is ott van az NKFH, a kormányhivatalok, illetve a Nemzeti Adó és Vámhivatal, és rengeteg termék riasztás innen származik, hogy már a vámon megállítjuk ezeket a termékeket, és ezzel nem csak a magyar, hanem az uniós fogyasztókat is védjük.
Eichmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szóvivőjét hallották. Paragrafus. Megszavazta az Európai Parlament a nyaralók védelmét szolgáló új szabályokat. A frissített irányelv tisztázza, mely utazások és szolgáltatások tekinthetők utazási csomagnak, szabályokat vezet be az utalványok használatáról, és meghatározza azokat a feltételeket is, amelyekkel az ügyfelek költségmentesen lemondhatják a tervezett utazást. Tatár Tímea, Kis Róbert Richárdot, az Inforádió Világszám utazási magazinjának szerkesztő műsorvezetőjét, turisztikai szakértőt kérdezte.
Ami az egész utazási csomagrendeletnek a lényege, az az, hogy meghatározza, hogy mi az, hogy utazási csomag, tehát mi az, amikor fokozottan védik a fogyasztókat. Az utazási csomag lényege, hogy több fajta szolgáltatást is igénybe vesz a kedves utazó. Tehát, hogyha mondjuk egy fapados légi cégnél rendelünk egy repülőjegyet, és ugyanazon adatokkal ők egyébként egy bérautót is biztosítanak, vagy egy szállást is lehet ott foglalni, az már utazási csomag, és ugyanolyan jogosítványai vannak az utazónak, mintha egy utazási irodával utazott volna. Ezt az Európai Parlament ugye elfogadta, de ahhoz, hogy jogszabály legyen ebből, irányelv legyen, ahhoz még azt szükségeltetik, hogy ezt az Európai Tanács is megszavazza.
Mi minden tartalmaz ez az utazási csomag, ez a jogszabálycsomag?
Elsősorban az a cél, hogy védje az utazók érdekét, és egyértelműsítse azt, hogy ha például egy internetes oldal az egyszerre értékesít egy repülőjegyet, és mellette mondjuk átirányít ugyanazokkal az adatokkal egy másik szolgáltatóhoz egy utazót, akkor az már utazási csomag, hogyha 24 órán belül például lefoglalnak mondjuk egy bérautót is. Ez azért fontos, hogy mi az utazási csomag, mert általában akik utazási irodával utaznak, vagy utazás szervező szolgáltatásait veszik igénybe, fokozottabb védelmet élveznek, mint azok, akik mondjuk csak egy repülőjegyet vesznek. Például, ha tönkre megy maga a szolgáltató, akkor létezik egy olyan alap, amiből aztán ők visszakapják a pénzüket, a befizetett pénzüket. Egyébként Magyarországon ez már működik, tehát pár dolgot kell csak a magyarországi jogszabálynak majd igazítania.
A panaszok kezelésével kapcsolatban is szigorítás várható. Mit jelent ez, illetve miért volt erre szükség?
Sok esetben nem válaszoltak, vagy későn válaszoltak a különböző szolgáltatók, jellemzően a fapados légitársaságok közül jó néhány az utasok panaszaira. Az irányelv tartalmazza azt, hogy 7 napon belül jelezni kell, hogy megkapták-e a panaszt. Igen, megkaptuk, köszönjük, foglalkozunk vele, valamilyen visszajelzésre van szükség a szervezettől. 60 nap áll rendelkezésre, hogy indoklással ellátott választ kapjon az utazó. Ez egy konkrét dolog, 2 hónapon belül el kell, hogy mondják, hogy nem adják vissza mondjuk a pénzt, vagy visszaadják, vagy bármi más, tehát igazából ez nagy segítség az utazóknak. Ezt például, hogyha az adott országok joggyakorlatában megjelenik, akkor van arra lehetőség, hogy mondjuk valaki fellépjen bármilyen olyan nehézség ellen, hogy nem állnak szóba vele, amikor panasza volt. Nagyjából látjuk, hogy a koronavírus járvány idején, vagy azt követően, vagy akár a mostani időszakban is, amikor törlik a járatot, vagy bármilyen módon az utasnak gondja van, nehézsége van, akkor körülbelül milyen hatékonysággal tud kommunikálni különböző szervezetekkel. Hát ha megvan az, hogy választ kell, hogy kapjak 60 napon belül, hogy mi lesz az én befizetett pénzemmel, akkor nyilván ez egy nagy előny az utasnak, hogyha majd egy év múlva ráér választ adni, vagy pedig nincs is ilyen kötelezettsége az adott szervezetnek, akkor nyilván az utas számára hátrányos. És a harmadik dolog pedig az, hogy akkor is köteles az utasnak segítkezni az utazás szervező, az utazási csomag biztosítója, hogyha viszmajor miatt törtik például a járatot, tehát akkor se lehet azt, hogy mondjuk nem foglalkozunk az utassal.
Kis Robert Richard turisztikai szakértőt, az Inforádió Világszám utazási magazinjának szerkesztő műsorvezetőjét hallották. Sok autós számára meglepő lehet, hogy egy baleset után még a szakszerűen kijavított jármű is kevesebbet ér a használt autópiacon. A Joglabor szakmai blog legfrissebb bejegyzése egy valós, megtörtént bírósági ügy jogi elemzésén keresztül mutatja be ezt a problémát. Az esetben a bíróság elfogadta a szakértői számítást, és kimondta, a jármű piaci értékének csökkenése a baleset következménye, ezért a károkozó biztosítójának azt is meg kell térítenie. A Karkoság ügyvédi iroda által képviselt ügyről Rozgonyi Ádám kérdezte Fóti Martin ügyvédet.
Amiben ugye a Karkoság ügyvédi iroda egy jogerős ítéletben bírósági eljárás nyert, ez úgy esett, hogy egy autóban, egész konkrétan egy Lexus gépjárműben, aminek az értéke nagyjából 11 millió forint, egy baleset következtében, egy idegen következtében egy nagyobb értékű kár keletkezett, tehát a javítási költség az ilyen 3,5 és 4 millió forint közé tehető, és az a gépjármű kijavításra került. A gépjármű forgalmi értéke az változott negatív irányba. Ennek pedig az oka az az általános használható piacon tapasztalható vásárlói bizalmatlanság, hogy az emberek fenntartásokkal kezelik az előzménykárra rendelkező gépjárműveket. És nyilván a forgalmi értéknek ez a változása az a kár, amit ugye érvényesíthet a károsult, és jelen esetben a biztosító ugyan kiszámolta ezt az értéket, azonban mindösszesen 300 ezer forintra kalkulálta, mivel az ügyfél nem értette egyet, és nagyon alacsonynak gondolta, ezért egy igazságügyi műszaki szakértőnek a bevonásával újra kalkuláltuk ezt az összeget, és megállapítottuk, hogy itt a forgalmi érték változása az valójában 1 millió 200 ezer forint. Ezt úgy kell elképzelni, hogyha egymás mellé állítunk kettő teljesen azonos gyártmányú, évjáratú, típusú felszereltségű járművet, annyi különbséggel, hogy az egyik az sérülésmentes, a másiknak pedig volt egy előzménykára, ami ki lett javítva, akkor mennyi kedvezményt kéne nyújtani az eladónak azért, hogy a vevő az előzménykára rendelkező gépjárművet vegye meg. És ennek a reális értéke a jelen esetben 1 millió 200 ezer forint volt.
Hogy folytatódott ez a történet, és igazából a tanulságok miképpen vonhatók le?
Hát a tanulság az mindenképpen az, hogy érdemes jogi képviselőt megkeresni, azért, mert nyilván ezzel az ember egy olyan szakmai támogatást kap, ami segít eligazodni itt a jognak az útvesztőjében. Mi javasoljuk azt, hogy ez minél előbb történjen meg, tehát lehetőleg már a kárrendezési eljárás, tehát a biztosító előtti eljárás során is, hogyha erre később kerül sor, az sem probléma, akkor mi egy kicsit nehezebb helyzetbe kerülünk, de nyilván itt mindig van lehetőség. Tehát mi azt javasoljuk az ügyfeleinknek itt a Karkoság ügyvéd irodánál, hogy ne nyugodjanak bele abba, amit a biztosító mond, mert a biztosító is nyilván a saját érdekét nézi, és járjanak utána. Lehetséges, hogy egyébként reális a kikalkulált érték, de álláspontunk szerint megéri rááldozni egy kisebb összeget azért, hogy felülvizsgálják ezt, megbizonyosodjanak arról, hogy megfelelően számolta a biztosító, vagy esetleg magasabb összegű kártérítés jár.
Most ugye a biztosítók azt szokták javasolni, hogy bármilyen káresemény következik be, azt dokumentáljuk. Na most az a kérdésem, hogy ebben a korban, amikor már igazából a fotótechnika vagy szerkesztési technika, sőt ugye mesterséges intelligencia ott tart, hogy tulajdonképpen mindent lehet a megtévesztésig előállítani, hamisítani, akkor hihet-e a biztosító a személynek?
Ugye itt úgy történik egész pontosan, általában, ha bekövetkezik egy közlekedési baleset, ez már társadalmilag széles körben elterjedt, hogy ugye föl kell venni az úgynevezett kék-sárga baleseti bejelentő lapot, amit ugye a felek közösen töltenek ki. Tehát ez egyrészt már kiszűri a csalásokat, hogy ugye a két részes félnek nyilván egyet kell értenie, illetve senkinek nem érdeke ezen hamis adatot közölni, A következő pedig az, hogy ugye a biztosító ilyenkor kiküldi a saját kárszakértőjét, aki megvizsgálja a gépjárművet. Tehát, hogy nem fotók alapján történik ez, hanem ugye a gépjárművet személyesen is megtekintik.
Visszatérve még a forgalmi érték csökkenés fogalmára, ez mennyiben ismert úgy a kereskedők, a jogi szakemberek és hát az ügyfelek körében?
Hát álláspontunk szerint, illetve itt a joglabor szakmai blog is utalta a cikkben, hogy ez egy elég széles körben elterjedt, főleg az autó vásárlók részéről, és így nyilván az autó kereskedések részéről is, hogyha egy gépjárműnek van egy ismert előzménykára, akkor azt egyből beárazzák, és nyilván ez lesz a legelső és legfőbb alku alap mondjuk egy alku folyamat során. Most nem azt mondom, hogy itt nyilvánvalóan az alku folyamat bele kapcsolódna a forgalmi érték meghatározásába, hiszen a szakértői kérdés, de alapvetően ez elég széles körben elterjedt. Ez ismert, és ezért az egyik legfontosabb szempont a mi tapasztalatunk szerint hazánkban, hogy nyilván mindenki egy sérülésmentes előzménykároktól, vagy előzménykárokkal nem terhelt gépjárművet szeretne szerezni. Ennek az elsősorban az oka, hogy ugye a gyártási technológiák és a javítási technológiák eltérnek egymástól. Tehát még a legjobb javítási technológia, egy szakszervíz, egy márkaszervíz sem biztos, hogy tudja reprodukálni ugyanazt a minőséget, mint egy autógyár.
Melyek a leggyakoribb hibák a kárrendezésben, kárrendezési eljárásban?
Álláspontunk szerint itt az első hiba, amit az ügyfél elkövethet, az az, hogy nem jár utána a dolgoknak, hanem mindent lényegében kritika nélkül elhisz a biztosítónak, minden összeget elfogad. A második hiba még az nyilván a dokumentumok hiányos előterjesztése, ami inkább csak lassítja a kárrendezési eljárásokat, nem pedig ellehetetleníti, de ugye ez is általában a biztosító rengeteg dokumentumot kér ilyenkor be. Ezeknek egy részének a beszerzésében nyilván a javító műhelyek is segítenek, nyilván elterjed gyakorlat, hogy a javító műhely veszi fel a biztosítóval a kapcsolatot, és meg a számlát, esetleg árajánlatot, és illetve a javító műhely biztosítja szemlének, az esetleges pótszemlének a lebonyolítását, tehát azért kapnak ebben segítséget az ügyfelek így a javítás szempontjából. Mi mindenképpen és töretlenül javasoljuk, hogy az ügyfelek, illetve a károsultak vegyenek igénybe szakmai segítséget, mind jogi részről, mind műszaki részről, ugye azért, hogy könnyebben és gördülékenyebben menjen, illetve senki nem kívánja az életébe ezt a plusz stressz faktort, hogy ezzel foglalkozni kelljen, hanem tényleg egy jogi képviselő, egy ügyvéd le tudja venni az ember válláról ezt a terhet, hogy ezzel kelljen foglalkoznia, és nyilvánvalóan Karkosek ügyvéd irodánál is több műszaki szakértővel állunk kapcsolatban, akiknek a segítségét tudjuk kérni az ilyen ügyekben, hogy az ügyfelek számára egy igazságosabb kárrendezési eljárás folyjon le. Álláspontom szerint, ami még nagyon fontos e körben, az a gépjárművek életkora. Mert amivel a biztosítók számolnak általában, ezek a Dr. Melegféle módszer, illetve a Mabisz módszer, azok nagyon korlátozóak a gépjármű életkorát tekintve, hogy csak 5, illetve 7 éves korig térítik meg a gépjármű értékében bekövetkezett változást. Ez azonban a jelenlegi használható piaci trendeknek megfelelően idősebb, tehát akár 7, 8, 10, 12 éves korú autók esetében is fennállhat. Nyilván nem mindig, azonban, hogyha egy korábban előzménykárral nem rendelkező, szép állapotú, esetleg nagyobb értékű gépjármű szenved idegenhívás sérülést, akkor igenis ilyen esetben is érdemes megpróbálni ennek az érvényesítését, annak ellenére, hogy ugye a biztosítók által leggyakrabban alkalmazott módszerek ilyen életkorú gépjárművek esetében ugye már nem számolnak a forgalmi értékváltozásával. Ez az egyik, amire kitérnék. A másik még az esedékesség, amit érdemes megemlíteni álláspontom szerint. Tehát ugye a polgári törvénykönyvünk azt mondja, hogy a kártérítés a kár bekövetkezésekor nyomban esedékes. Ez pedig azt jelenti, hogy a kár, és ideértve a javítási költséget, a gépjármű forgalmi értékének változását, ezek a baleset pillanatában esedékesek, tehát úgy kell számolni, mintha a biztosító akkor fizette volna meg, vagyis ezek után bizony kamat jár, ami egy magasabb javítási költség, vagy egy magasabb forgalmi értékváltozás esetében a mai kamat környezetben nagyobb összeg is lehet, pláne ha esetleg a kárrendezési eljárás, vagy peres eljárás elhúzódik, mert van realitása, hogy ez fél egy évig eltart, és igenis erre az időszakra az ügyfelek tudják érvényesíteni a kamatokat, illetve még a kártérítéssel kapcsolatban, hogy a gépjármű forgalmi értékének a változása, ez a baleset ugye felmerül. Tehát ez nem függ attól, hogy a károsult a gépjárművet értékesíti, de még attól sem, hogy megjavítatja-e. Tehát ha nem javítatja ki, ez akkor is egy érvényesíthető kár, amit a biztosító ugyanúgy köteles megtéríteni. Ennek az oka egyszerűen, hogy ugye a kár fogalma az, hogy a károsult vagyonában beállott értékcsökkenés, márpedig, hogyha károsodik az autó, és mondjuk ki is javítják, akkor is a károsultnak a tulajdonában egy alacsonyabb forgalmi értékű gépjármű lesz. És az utolsó dolog, amit még megemlítenék, főleg itt a kár érvényesítésével kapcsolatban, egyrészt mondtam a kamatokat, másrészt, ami még igen fontos, a perköltség. Tehát ugye pernyertesség esetén az eljárással kapcsolatos költségek, ideértve az ügyvédi költségeket, az illetéket, a szakértői díjakat, ezeket is bizony a pervesztes félnek, nyilván egy ilyen ügyben pernyertesség esetén a biztosítónak, meg kell fizetnie, és egyre inkább abba az irányba mutat a bírói gyakorlat, hogy az ítéletekben a bíróságok első és másodfokon is megítélik a reális ügyfelek által megfizetett ügyvédi munkadíjakat. Tehát korábban volt ugye lehetőség ennek a csökkentésére, azonban ezt a lehetőséget egyre inkább elvetik a bíróságok, most már kúriai döntés is van erről, és hogy azért is mindenképpen érdemes ügyvédhez fordulni és érvényesíteni ezeket az igényeket, mert hogy az erre fordított költségek is megtérülnek az eljárás végén.
Fóti Martint, a Karkosánk ügyvédi iroda ügyvédjét hallották. Paragrafus. A házelnök szerint az új parlamentnek is kiemelt kérdésként kell majd kezelnie Magyarország szuverenitásának védelmét. Ezt a jelenlegi külpolitikai folyamatok indokolják, mondta Kövér László az Inforádium Aréna című műsorában.
Én úgy látom az utóbbi évek, és pláne az utóbbi hónapok fejleményei alapján, hogy azért a nemzeti szuverenitást jobban körül kell bástyázni. Amikor megalkottuk az alkotmányos szabályokat még a rendszerváltoztatás kezdetén, részben 89-90 között, részben 90 után, akkor azért egy normális világ, normális politikai szereplőire szabtuk azokat a szabályokat, amelyeket jelentős részben egyébként a nyugat-európai demokráciák és jogállamok mintáiból vettünk és raktunk össze egyfajta magyar modellként. De ami az utóbbi időben, az utóbbi egy-két ciklusban zajlik, egyébként nem csak Magyarországon, hanem egész Európában, illetve hát az előző amerikai kormányzat révén részben Amerikából fújják a passzát szelet, ha szabad így mondanom. Hát, hogy hogyan próbálják alárendelni az Európai Unió tagállamait, szuverén, független tagállamait egy birodalmi építkezés céljából, az azért egy új fejlemény, és erre a magyar jogalkotás nem készült fel annak idején.
Ezeket akkor alaptörvénybe kell foglalni, vagy újabb és újabb határozatokkal a parlamentben megerősíteni? Számtalan eszköz van a parlament kezében ilyenkor. Nem mindennek ugyanolyan a hatása.
Nem tudok erre a kérdésre válaszolni. Ez most csak egy saját gondolat, tehát nincsenek ilyen előmunkálatok egyelőre. Tudomásom szerint sem a frakcióban, sem a kormányzatban. De most éppen nem is érünk rá ilyenekkel foglalkozni, hiszen választási kampány van. Viszont ha túljutunk azon, akkor leszűrve mindazon tapasztalatokat, amiket akár az elmúlt hetekben, mondom még egyszer, halmoztunk fel, akkor alaposan végig kell gondolnunk, hogy hogyan lehet egyszer és mindenkorra megakadályozni azt, hogy külföldi érdekek Magyarországon ágenseket, ügynököket találjanak, és azon keresztül próbálják meg Magyarországot letéríteni arról az alkotmányos útról, amin 36 éve jár.
Kövér Lászlót, az országgyűlés elnökét, a Fidesz országos választmányának elnökét hallották. Paragrafus. Állami támogatást kapnak a választási kampányhoz az egyéni jelöltek és az országos listát állító pártok, de szigorú feltételekkel. A részletekről Herceg Zsolt beszélgetett Talabér Krisztián politológussal, a Magyar Társadalom Kutató kutatási igazgatójával.
Bárki, aki elindul a választásokon, ez azt jelenti, hogy az egyéni jelöltek összegyűjtik az 500 ajánlást, a lista pedig legalább 71 körzetben tud jelöltet állítani, hogy jogosult lesz kampányfinanszírozásra. A kampányfinanszírozás alapvetően két tételből áll össze, egyrészt kapnak az egyéni jelöltek kampányfinanszírozást, és kapnak a pártok is kampányfinanszírozást. A pártok három kategóriában sorolhatóak, aki a kötelező minimumot éri el, vagyis 71 jelöltet tud állítani, ő kap valamennyit, aki eléri a 80-at, ő kap egy másik összeget, és aki mind a 106 körzetben tud jelöltet indítani, ő kapja a maximális kampánytámogatást. Egyéni jelölteknél pedig mindenki ugyanannyit kap, ez eredetileg úgy volt meghatározva, hogy 1 millió forintot kap minden egyes jelölt, viszont ezt az összeget minden évben felülvizsgálják az áremelkedés ütemével, ezért ez most már 2026-ban 1 millió 724 ezer forint. Ezt minden egyes jelölt, aki a körzetben el tud indulni, megkapja. Na most, hogyha ezt a sok számot kivetítjük az összes pártra, aki tudott országos listát állítani, akkor azt látjuk, hogy három olyan párt van, amely mind a 106 körzetben tudott jelöltet indítani. Ők jogosultak a maximális kampánytámogatásra. Ez azt jelenti, hogy az egyéni jelöltek után kapnak körülbelül 183 millió forintot, az országos listák után pedig 1 milliárd 30 millió forintot.
Ők a Fidesz-KDNP, a Tiszapárt és a Mi Hazánk, ugye?
Igen, a Fidesz-KDNP, a Tiszapárt és a Mi Hazánk teljesítette az öt közül azt a feltételt, hogy minden körzetben tudtak jelöltet indítani, így ők összesen 1 milliárd 210 millió forintból kampányolhatnak. A Demokratikus Koalíció a mostani állás szerint 105 körzetben fog tudni indítani jelöltet, vagyis nem érték el a maximális jelöltállítást, ezért jelentősen kevesebb pénz lesznek jogosultak majd a kampány alatt. Az ő esetükben 181 millió forint fog járni 105 jelölt után, és 858 millió forint az országos listájuk után. Ez azt jelenti, hogy ők 1 milliárd 40 millió forintból fognak tudni kampányolni. A Magyar Kétfarkú Kutyapárt jelen állás szerint úgy néz ki, hogy 79 körzetben fognak tudni indítani jelöltet, vagyis nem érik el a 80-at, ugye ott egy ugrás lesz volna a kampány finanszírozásban, ezért ők a jelöltek után 136 millió forintot fognak kapni, míg az országos listájuk után 686 millió forintot, tehát ők összesen 823 millió forintból fognak tudni kampányolni. A szabályozás ez nagyon demokratikus, mert a magyar állam forrás biztosít minden pártversenyben versengő pártnak annak érdekében, hogy az üzeneteit el tudja juttatni a választókhoz. Ugyanis ezeket az összegeket csak olyan dolgokra lehet elkölteni, aminek köze van a kampányhoz, például plakáthelyekre, kiadványokra. Nagyon fontos, hogy minden költésükkel el kell tudniuk majd számolni, számlát kell mindenről kérni, és a választás jogerős eredménye után 15 napon belül el kell tudniuk számolni. Az is nagyon fontos, és ez egy biztosíték, hogy ne legyenek kamupártok a magyar rendszerben, hogy van egy kötelező minimum, amit el kell érnie egy párt országos listájának, illetve egy jelöltnek az egyéni választókerületben, annak érdekében, hogy ne kelljen visszafizetniük ezt a kampánytámogatást. Ez egyéni jelölt esetében azt jelenti, hogy legalább az érvényes szavazatok 2%-át el kell érniük. Onnantól kezdve nem kell visszafizetni a kampánytámogatást még akkor sem, hogyha körzetben nem nyer. Országos listánál ez a határ, ez 1%. Azok a pártok, amik legalább az 1%-ot elérik, ők jogosultá válnak a kampánytámogatásra, aki nem érik el ezt az 1%-ot, akik a támogatást vissza kell fizetniük a választás után.
Ezt a szabályt nem lehet úgy kikerülni, hogy az az egyéni jelölt, aki előre tudja, hogy nem fogja elérni a minimális 2%-os választási eredményt, az felveszi ugyan a pénzt, de felajánlja a pártjának. Politikus körökből már hallottam, miért nem a nagypártoktól, hangsúlyozom.
El kell számolni minden pénzügyi forrással. Tehát akik ügyeskedni próbálnak, de nem érik el a kötelező minimumokat, ott van egy belső szabályozás, hogy kifelel ezért az összegért. Nem lehet úgy ügyeskedni állami forrásokkal a kampány során, hogy ezt valakinek ne kelljen majd visszafizetnie a kampány végén. Ez egyébként látszik a gyakorlatban is, mert amíg nem lettek ilyen szigorú szabályozások a magyar rendszerben, ez 2018-ban még volt, és az előtte lévő időszakban, addig lehetnek emlékei a hallgatóknak is arról, hogy több tucat párt ott volt a szavazólapon. 2022-re már ért az új szabályozás, emiatt is csak 6 politikai formáció került már fel a lapra, és 2026-ban pedig már csak 5 párt van ott a szavazólapon. Ez azt jelenti, hogy a kormánynak azon törekvése, hogy a magyar politikát megtisztítsa azoktól a költségvetési pártoktól, akik kizárólag a kampány támogatás miatt indulnak el egy választáson, a sikerrel járt, mert egyértelműen látszik, hogy a szabályozások szigorítását követően lecsökkent azon pártoknak a száma, akik elindulnak a választáson, úgyhogy szerintem sokkal biztonságosabb a magyar rendszer a korábbi évtizedekhez képest. Szinte nincs is jelen az a jelenség, hogy valaki kizárólag a kampány támogatások jogtalan felhasználása miatt indul el egy választáson.
Talabér Krisztián, politológust, a Magyar Társadalom Kutató kutatási igazgatóját hallották. Paragrafus. A Drogkutató Intézet elemzése szerint Ukrajna drogliberalizációja Magyarországra is komoly veszélyt jelenthet. Kalapos Mihály mondja a részleteket.
A Drogkutató Intézet társadalompolitikai igazgatója azzal kezdte, hogy a világban kétféle trend figyelhető meg. Egyes országokban szigorítanak, másokban pedig a drogliberalizáció útjára lépnek.
Ukrajna kapcsán azt látom a dolog hátterében, hogy egy eleve nem túl stabil lábakon álló jogrendszerben működő, egészen furcsa, nehéz helyzetben lévő államban a kábítószer kérdése az nem a legfontosabb kérdések egyike jelen pillanatban, ami viszont azért veszélyes, mert ezzel ők szabadjára engedik, nem csak a saját határaikon belül, hanem esetleg a szomszédos országok irányába is azt, hogy ami ott kábítószerként megjelenik, az vajon megjelenik-e a nyugati szomszédaiknál, konkrétan mondjuk Magyarországon.
Ukrajna parlamentje 2023 végén fogadta el a marihuána orvosi célú legalizálásáról szóló törvényt, a szabályozás pedig 2024 augusztusában lépett hatályba, mondta Forgács István.
Általában mindig ez az első lépés, és onnan mozdulunk tovább oda, hogy akkor a fogyasztás tekintetében is megjelennek azok a hangok, amik azt jelentik, hogy az ott meglévő jogszabályokat is hogyan lehetne felpuhítani. Jelen pillanatban Ukrajna egy olyan állam, ahol a jogszabályok nem feltétlenül érvényesülnek, és azt látnunk kell, hogy a magyar-ukrán határ azért az elmúlt 10-15 esztendőben folyamatosan az Ukrajnából érkező csempészáruknak volt az átvevő pontja. Ez vonatkozott alkoholra, dohánytermékekre, és sajnos kábítószerre is. Ez azt jelenti, hogy Ukrajnából bármilyen formában kábítószernek a megjelenése az igenis lehet egy valós veszély a későbbiekben, és erre kimondottan figyelniük kell a magyar hatóságoknak is.
Forgács István szerint az ukrán kábítószerpiacon is túlnyomó többségben a designer drogok lehetnek. A déli határkerítés megépítése előtt főként a Balkán felől érkezett nagy mennyiségben kábítószer Magyarországra, most már a keleti határnál is számítani kell erre, tette hozzá a Drogkutató Intézet társadalompolitikai igazgatója.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.